Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a konferencián. Sajnos személyes okok miatt nincs lehetőségem megjelenni személyesen, azonban szeretném megköszönni az egyetemnek, hogy így is lehetőséget biztosít kutatómunkám bemutatására. Ahogy a cím is sejteti, a téma az informatika, innováció és annak multikulturalitása. Most én kezdetben egy rövid bevezetővel kezdenék, melyben röviden ismertettem az általam fontosnak vélt definíciókat a témakörről, majd kifejtem a kutatás menetét, a felhasznált forrásokat, a modellt és az elemzés eredményét. A kutatásban, mint innovációt én a startup cégek jelenlétéhez és magával a startup jelenséggel azonosítottam, tehát az eredmények kizárólag ebben az univerzumban értelmezhetőek. A startup fogalom teljesen átértékelődött az elmúlt években. Hallhatjuk, amint az emberek az utcán hipster amerikai alkalmazásokról, fiatalos és új vállalkozásokról vagy tech cégekről beszélnek, és a startup fogalmát az előbb említett szavakkal definiálják. Valahol mindenkinek igaza van, valahol mindenki téved. Neil Blumenthal, a Warby Parker alapítója és vezérigazgatója szerint a startup nem más, mint egy olyan szervezet, amely olyan problémák megoldásán dolgozik, ahol a megoldás nem garantált, nem nyilvánvaló, és a siker nem garantált. Adora Ceung, a Homejoy tulajdonosa pedig úgy gondolja, hogy a startup szervezet az a szervezet, ahol az emberek folyamatosan fontolóra veszik azt a döntést, hogy megérje feladni a stabil állásukat egy olyan cégért, ahol a siker nem biztosított, de lehetséges a hatalmas növekedés és a gyors hatás elérése. Hybert szerint a startup tulajdonképp két srác egy garázsban, és nagyon dolgoznak valamin. Érdemes megtekinteni a magyar startup közösség definícióját. Ők azt mondják, hogy a startup egy tipikusan egy induló mikro vagy kisvállalkozás, amely innovatív ötletet valósít meg, lépésről lépésre ad a termékfejlesztésben és piacvezetésben, tőkebefektetése vár és nagyra tör. Tulajdonképpen a startup cég fogalomra nincs egységes meghatározás, csupán körülírások, és azt is érdekes lehet leszögezni, hogy van-e különbség egy KKV-i és egy startup között, és hogyha van, az mi. Én a prezentáción látható négy tulajdonság mentén tartottam érdemesnek kifejteni, hogy mi is ez a startup cég. A legelső az innovatív képesség. Egy startup csak akkor lehet sikeres, ha valamilyen innovatív ötletet hordoz magában, vagy nem. Mi számít innovációnak, az felfogás szerint csak nézőpont kérdése. Itt van például a WhatsApp csevegő alkalmazás, a WhatsApp számomra semmilyen innovatív ötlete nem rukolt elő, és mégis használom, hogy miért azt nem tudom. Azonban a Facebook számára mégis 19 milliárd dollárt ért, meggyőződésem, hogy az alkalmazás használata alatt gyűjtött adat miatt, mert a millió számú felhasználók produkáltak. A szervezet több millió embert vett rá, hogy regisztráljanak és az alkalmazást használják. Tehát ha a termékben nem is jelenik meg az innováció, akkor az értékesítésben biztos. Az utóbbi időkben a legjobb innovációs ötleteket szinte startup alapítók szájából lehet hallani. Itt van például a Soprezo, magyar alapítású cég, egy online multifelhasználós prezentációs szoftvert fejleszt, mely lehetővé teszi a valós idejű megosztás és társadalmást a prezentáció ideje alatt. A LinkedIn pedig egyesítette az álláskereső portálok és közösségi oldalak előnyeit, amely megint csak egy innovatív előrelépés. Az érvek felsorakoztatása után érdemes belátni, hogy az egyik legfontosabb tulajdonsága, amelyel egy startup szervezetnek rendelkeznie kell, többek között az innovációs képesség. A második a növekedési képesség. Képzeljünk el egy startup céget, kezdetben 2-3 fővel, egy fő, aki intézi az üzleti teendőket, egy, aki a terméket fejleszti, és talán még egy fő, aki az értékesítéssel foglalkozik. Érdemes megemlíteni, hogy a startup cégek magas száma, a Nemzeti Innovációs Hivatal statisztikái szerint közel 71%, amilyen szoftver vagy információ technológiai terméken dolgozik. Ha ez a három személy megtalálja az ideális terméket az ideális piacon, akkor az hamar berobbanhat és exponenciálisan nőhet a felhasználók száma. A fogyasztók igényeit pedig ki kell elégíteni, mert újabb funkcionális területek megszületését generálja, mint például a customer service vagy marketing, tehát a szervezetnek több alkalmazottat kell foglalkoztatnia. A megnövekedett felhasználószám megnövekedett adatot eredményez, melyet tárolni kell, a befektetésre szükséges és indul a cég a növekedés felé. Az a startup társaság, mely nem képes együtt élni ezen változtatásokkal, azaz nem jutott és képes a növekedésre, tévútra kerül, amely végsősorban a fogyasztók csalódottságához és elpártolásához, de végül pedig a csődhöz vezet. A harmadik pont a nagyban gondolkodás. Ez tulajdonképpen az előző képesség egy közvetett velejárója. A startup üzleteknek az kezdetektől fogva nagyban kell gondolkodniuk. Sokak abban a hitben élhetnek, hogy a torta egyetlen szelete is elég a piacból, de nem megfelelő hozzáállás, nem megfelelő eredményt fog hozni. Mit történik, ha megkapjuk az állított szeletet? Mi lesz azután a szervezet küldetése? Hogy építsünk világméretű startupot, a piac csak elnéző részét birtokoljuk? Előbb vagy utóbb ez az attitűd a konkurencia agresszívabb értékesítési politikájához fog vezetni, és a startup cég vagy megadni kényszerű magát, vagy bekebeleztetni nagyobb haláltal. Persze ez volt a küldetés, akkor ez megint egy másik kérdésed fel. Sokak, többek között a startupdate.hu szerint a nemzetközi piacra lépés egyik fő stratégiaként kell megjelenni a startupok indításánál. A negyedik pont a nemzetközivé válás. A startup cégek nemzetközivé válása egy alapfeltétel ezek szerint, mivel ugyanazon szoftverfejlesztés Amerikában és Magyarországon is ugyanaz az erőforrást éri fel, azonban az amerikai piac 30-szorosa az annak, és ebből következtetni lehet, hogy eredményesebb lesz a termék értékesítése is, számos más változó figyelmen kívülhagyásával természetesen. A szakirodalom az értékesítés fokozódása mellett meg annyi érvet sorol fel a startup cégek nemzetköziesítésére, ebből egy pár példa, például, hogy hazai piac függőségének a csökkentése, kedvezőbb szabályozói környezet, adózási feltételek, támogatás, a konkurencia elbátortalanítása, a tudástőke révén innováció felgyorsítása a szervezetben, üzemeltetési költségek csökkentése, és a többi. Röviden, tehát ennyit a startup cégekről, most pedig pár szót a kutatásról. A kutatás célja egy mutatószám, egy úgynevezett startup értékindex létrehozása volt, mert az alábbi skála típusú változókat foglalja magában, úgy mint a cégek száma, átlagos nagyság, befektetések volumene, felvásárlások száma és a tőzsdén jegyzett szervezetek értéke. Ezen változók sora mind valamilyen formában az elemzésbe bevont adott nemzetgazdaság startup jelenlétét méri. Továbbá a modell torzító hatásának kiküszöbölésére azon országokat kivontam az elemzésből, nem volt adat legalább 100 szervezetre. Így összesen 146 nemzetgazdaság adatai váltak az elemzés tárgyává. A nehézség az adatok elemzésében, hogy a kutatás elvégzéséhez szükséges adatbázisok sajnos csak korlátozott számban elérhetőek. Ez egyrészt köszönhető annak, hogy a startup fogalom nem tisztázott teljes mértékben tovább, hogy a kényes és bizalmas üzleti adatokat nem mindenki szeretné feltárni a nyilvánosság elé. Szerencsére azért akarnak olyan cégek, amelyeket itt látunk felsorolva, és nem meglepő módon ezek is startup szervezetek, akik kiépítettek adatbázisokat a startupok adminisztrációjára. Tehát tulajdonképpen a felsorolt adatbázisok segítségére lehetnek a témában érdeklődőknek. Az elemzés elvégzése az SPSS statisztikai szoftver által került megvalósításra, ahol felsorakoztattam az adatbázisokból kinyert adatokat, majd osztályoztam őket az alább felsorolt változók mentén, melynek eredményeként az alábbi rangsort kaptam. Itt látható, hogy első helyen Kína, második helyen az Egyesült Államok áll, melyet számos nyugat-európai gazdaság követ. Előkelő helyen szerepel még Oroszország és Japán is az első 10 között. Az eredményeket a későbbiekben városokra bontottam, amelyek eredményeként a következő térképek álltak elő az adott régióról. Kelet-Ázsiában a startup központok egyetemen nagy üzleti és fővárosokban alakultak ki. Azért kezdem Kelet-Ázsiában, mert Kína állt a mutató szerint a legelső helyen. Erős narancsárga a buborék demonstrálja azon városokat, ahol a regisztrált cégek megoszlása a legmagasabb. A buborék nagyságának egymáshoz való viszonya a gócpontok megoszlásának mérésére is alkalmas. Az ábra elárulja, hogy a legnagyobb gócpont Kína fővárosában, Pekingben található, ám ugyancsak jelentős csomópontok figyelhetők meg Hongkongban, Shanghaiban, illetve a koreai köztársaság fővárosában, Szaóban és Japán fővárosában, Tokióban. Érdekes, hogy a Bitsbrang felmérés alapján a kínai startup piac dinamikusan nőtt az előző 10 évben, és továbbra is terjeszkedik. 2006 és 2013 között a világ startup befektetésének mintsem 9%-a Kínából érkezett, 2014-re pedig ez 18%-ra nőtt. Az MIT Technology Review tanulmánya szerint az országban csupán 15 éves múltra tekint vissza a kockázati tőkealapú befektetés kultúrája, viszont a magas befektetési arányt az erősödő gazdaság és nagyszámú technológiai cég létrejött a magyarázza. Kelet-ázsiai régió egyértelműen nagy gazdasági erővel bír, és a startup cégek száma folyamatosan növekszik, mert későbbiekben óriási nagy fenyegetés jelentett az amerikai szilíciumvölgynek és ugyancsak rivális startupok számára. Az AliExpress kínai alapítású alkú és viszonteladói platform, az eBay és az Amazon egyik legnagyobb riválisa pár éve üzemel, de már Oroszországban és Brazíliában is a legkedveltebb internetes árulrendelési megoldás. A második helyen szerepelt a mutató alapján az Egyesült Államok, amely a startup bölcsőjének nevezhető. Itt található számosságában a legtöbb szervezet. Olyan nagyvárosokat láthatunk a képen, a térképen, mint természetesen San Francisco, illetve a Silicon Valley, New York, Chicago, Austin, Los Angeles, Boston. A teljes adatsokaság közül azért az Amerikai Egyesült Államokban volt megtalálható a legtöbb és legösszetettebb startup szervezet, viszont a mutató alapján Kína került ki elsőként. A lista elején számos nyugat-európai ország vett részt, hogyha visszagondolunk, melyek arányait itt láthatjuk. Láthatjuk, hogy Londonban alakult ki a legnagyobb központ, azonban számos más városban, Párizsban, Madridban is láthatóak gócpontok, központok. Érdemes azonban így összefoglalásként arra is felhívni a figyelmet, hogy a technológiai cégek központokban való tömörülésének vannak negatív hagyatékai is. A vállalatok számának uralmas növekedése a tehetséges és ígéretes munkavállalók felkutatásának versenyét eredményezi az adott régióban, mely a keresetek folyamatos növekedésével jár, ami húzóerővel hat az árakra és a megélhetési költségekre, és a kevésbé iskolázott lakosság egy idő után képtelnek fizetni az emelkedő árakat, mely elszegényedése vagy lakóhelyük elhagyására kényszerítheti őket. Szeretném megköszönni a figyelmet és a lehetőséget.